Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Istenek igéjét Lukács evangéliumából, a 14. fejezetből olvasom. Lukács evangéliumának 14. fejezetéből az első 14 verset. Amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. És íme ott egy vízkóros ember került elébe. Akkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre megérintette a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, vajon nem húzza ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor látta, hogy hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki lakodalomba hív, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott, és ha oda megy hozzád, aki meghívott téged, téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyed, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád, barátom, ülj feljebb. Akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg. Ne is a testvéreidet, a rokonaidat, vagy a gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakukat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesüld majd az igazak feltámadásakor. Imádkozzunk, helyünkön maradva. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Szelíd szemed, Úr Jézus, rám tekint, bár én roskadok. És te mégsem ítélsz el, hanem békét, bocsánatot hozol. Urunk, a te tekinteted olyan más, mint amivel mi tekintünk rád, a te szemed is igaz, ahogy látsz, az is igaz. Mi pedig megvalljuk előtted, hogy alig találjuk el, hogy mi az igaz. Hogy néha túl keveset látunk, néha túl sokat gondolunk, hogy kik vagyunk mi valójában, hogy hogyan lehetünk veled, hogyan lehetünk előtted, hogy hogyan nézünk egymásra. Úrunk, végtelen egyszerű, és mégis állandóan elveszünk ebbe, sose találjuk el. Köszönjük, hogy te meghívsz magadhoz. Kérünk, Urunk, hogy ezt a vendégséget már most is megélhessük. Beszélgess velünk. Szólíts meg, elevenedjen meg a te igét. Jöjj közénk, élő Urunk, jöjj szent lelkeddel, szólj hozzánk kegyelmedből Jézusért. Amen. Azt hiszem, hogy akik itt vagyunk ezen a késői órán, el tudjuk mondani mindannyian, hogy szeretnénk együtt lenni Jézussal. Ez a mondat talán nem okoz nekünk nehézséget, hogy ezt kimondjuk, hogy szeretnék Jézussal lenni, de hogy ez hogyan történik, hogy ezt hogyan kell elképzelni, azt hiszem, hogy az már egy nehezebb történet. Mondok egy ilyen salátás tálat, könnyű vacsora, nem fekszi meg a gyomrot. Hát, ha segít ebben a kérdésben, hogy mit jelent az, hogy szeretnék veled Jézus veled lenni. Lehet ez egy megkönnyebbülés, hogy amikor elé állok, akkor kiöntöm azt, ami bennem van, kimondom, kiadom imádságban, elrebegem, és aztán, aztán az, hogy kimondtam, azzal meg is könnyebbülök. És amikor szeretnék veled lenni, Jézus, van, hogy a megkönnyebbülést keressük. Van, hogy a megértést keressük, mert össze vagyunk zavarodva, és nem látunk tisztán. Csak amikor az ő szemében meglátjuk magunkat, az az igazi tükör. Na akkor döbbenünk rá, hogy kik vagyunk mi valójában, és szeretünk hozzájönni, mert az összezavarodottságunkban útmutatásra, igaz szóra, igaz tükörre van szükségünk. Szeretnék veled jönni, hogy megértsem az utam magam. Van, hogy egyszerűen csak gyermeki kíváncsiság van bennünk, hogy ki ő, hogy milyen. És akinek megadatik, hogy gyerekek közelében van, az ezerszer átéli ezt a nagy nyílt tekintetet, ahogy így bámulják a gyerekek az embert, és aztán látja a mozdulatokat, ahogy így tegnap családot látogattam, és részem volt benne, és nekem sütött ez a kisgyermek egy egész pizzát a játékkonyhában, és lerakta tőlem karnyújtásnyira. Nem mondta oda. Szóval ez a fajta vizsgálom, ki az a másik, hogy tudok hozzá kapcsolni, nyitottság. Van, hogy ilyen van bennünk, hogy mintha nem is ismernénk. És ki vagy te? Szeretnék közelebb lenni hozzád, és gyereki módon próbálkozom, hogy jobban lássam, értsem, hogy te ki vagy. És talán a legszebb képe ennek az János evangéliumában van, ahogy a szeretett tanítvány odahajtja a fejét Jézus vállára, vagy hátradől, másik fordításban hátradől, és a fejét neki támasztja Jézusnak a mellkasára. Hát intim ez a kép. Odahajtani a fejemet Jézus vállára. Szeretnék veled lenni, szeretnék nálad lenni. Annyiféle élménnyel tudunk jönni, annyiféle dolgok forog bennünk is, és annyi mindent keresünk Jézusnál. És mind pozitív volt, amit mondtam, mind pozitív példa volt, bátorítva azt, hogy hányféleképpen jöhetünk ő hozzá. De amit felolvastam az igét, az is egy ilyen történet, csak az ellenkező előjellel. Ez egy olyan történet, ahol megfagy a levegő, ahol a lélegzet is elakad. Szeretnének Jézussal lenni, meghívják őt az asztaltársaságba, ahol igazán lehet, ahol közösségben lehetnek egymással, ahol van idő beszélgetni, van idő megismerni egymást, és valahogy ez a találkozás, ez olyan furcsán sikeredik, elnémulnak. És megáll a beszélgetés. Jézus nem áll meg. Az üzenet, ami az ő számukra hangzik, az fontos üzenet, nekünk is fontos, akkor is, hogyha bennünk egyébként pozitív a vágyakozás Jézus közelébe, az Isten közelébe. De érdemes belehallgatni, bekapcsolódni ebbe az asztal közösségbe, hogy mi magunk is részesei legyünk. Hát az indításból azért sok minden kiderül. Amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Azt hiszem, hogy a vendéglátásnak nem ez a legtartalmasabb kifejezése, hogy figyelték őt. Meghívták és figyelték őt. Ebbe azért van némi negatív felhang is. Egy vezető ember meghívja, és sok minden mást is meghív azért, hogy figyeljék Jézust, hogy megfigyeljék Jézust. Az egyre erősödő feszültségből a farizeusok és Jézus között, az írástudók és Jézus között kiderül, hogy azért ebben van vizsgáztatás is, hogy mindent jól csinál-e, hogy meg akarják mérni őt, hogy ki is ő tulajdonképpen. Szóval kritikusan nézik Jézust már-már fenyegetően egy nagyon illusztris társaságban, és annál megdöbbentőbb, hogy végül nem Jézus kezd el szorongani, és érzi kínosan magát ebben a helyzetben, hanem a meghívók. Egyszerűen elnémulnak. Megfagy a levegő körülöttük, mert nem tudnak mit mondani. arra, ami történik. Tudnék, Jézus meggyógyít valakit, és direkt visszaforgatja a kérdést, hogy szabad-e szombaton gyógyítani. Hát Jézus tudják, hogy ezzel be tudnák perelni, vagy vádolni őt, hogy szombaton dolgozik. De Jézus visszafordítja ezt az egész kérdést, és már ők vizsgáz, ő a vizsgáztató, és nekik kell felelniük, ők azonban nem tudtak erre mit felelni. Szóval furcsa ez az asztal közösség, amiben belelátunk. És kilépnék egy pillanatra ebbe a történetből, mert az evangélium egy másik helyéből jobban érthető, hogy mit is szeretne ez a fejezet számunkra elmondani, és egészen a legelejére szeretnék visszalapozni Máriának az imádságához. Mária pedig ezt mondta az angyali vizitáció után. Magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgáló leányának megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön, hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat, hatalmasokat dönt le trónjukról, és megalázottakat emelt fel, éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáiknak, Ábrahámnak és az ő utódaiknak mind örökké. Nem tudom, hogy átjön-e a kontraszt a két találkozás között, hogy az egyikben a meghívókba belefagy a szó, és miközben ők vizsgáztatják Jézust, aközben kiderül, hogy ők a vizsgázók, és nekik kéne felelni, és nincs szavuk, hogy mit mondjanak Jézusnak arra a kérdésre, amit Jézus fordít vissza rájuk. És a másik történetben Mária pedig, mikor meghallja az üzenetet, hogy Isten mit cselekszik vele és benne, akkor nem tud, hogy néma marad, hanem kitör belőle az imádság. Az Isten magasztalása, az újjongás, nem tudja magába tartani azt, ami történik, és itt nem csak az imádságot látjuk, hanem úgy folytatódik tovább, hogy is megy, Mária megy Erzsébethez, meg kell osztani az élményt is, mert földolgozhatatlan, amit Isten vele cselekszik, de nem tudja magába tartani. Az egyik elnémul, a másik kitör imádságban is, dicséretben, hálaadásban. Nagyon nagy a kontraszt, és mégis a közös pont, az az egy mondat, ami mind a két történetben benne van, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, az alázatosokat pedig Isten felmagasztalja. Ez köti össze ezt a két imádságot, ezt a két fölismerést, ezt a két találkozást Istennel. Ugyanez a gondolat fogalmazódik meg mind a két találkozásban. Szeretnék együtt lenni Jézussal. És amikor ezt az ember kimondja, és ezért vagyunk itt, hogy hozzá közelebb kerüljünk, akkor ebbe nem csak az van benne, hogy ő ki, hanem az is kérdés, hogy én kinek látom magam, kinek tartom önmagamat. És ez mindig fontos része az Istennel való találkozásunknak. Hogyha ezt a önmagunkra való tekintetet önbecsülésként vagy önértékelésként fordítjuk le, mind a két szó közel van hozzánk, akkor én azt hiszem, hogy különösen az önértékelésnél azt hiszem, hogy alig találjuk el. Nekem a pontos érkezés a párhuzama ennek az önértékelés pontosságának. Én hajlamos vagyok késni, ezt persze itt senki nem tudja, soha nem találkozott ezzel a jelenséggel, én mégis erősen küzdök ezzel, hogy ne késsek el. És egyszer hallottam egy mozifilmben, ami Limonádéban egy mondatot, ami azóta is emlékszem, hogy nem lehet pontosan érkezni. Azt kell eldönteni, hogy előbb vagy később akarsz odaérni. Ezt döntsd el. És aztán onnantól kezdve minden megy a maga útján, mert a döntésedből fog következni, hogy előbb érkezel és vársz, vagy épp hogy nem érsz oda, és elkésel. Szóval nekem ez a párhuzam jut eszembe erről, hogy hogy az önértékelés. Mikor értékeljük magunkat jól? Szerintem nem tudjuk jól értékelni magunkat, pontosan belülni, hogy melyik helyzetben most mi az érvényes. Néha alá értékeljük magunkat, néha túllövünk a célon, és a kettő ez így hullámzik, átmegy egyik a másikba, bizonyos helyzetben. Semmit nem gondolunk magunkról, meg sem mozdulunk, pedig tudnánk tenni. Más helyzetben bevállalom dolgokat, amit jobb lenne, ha nem kezdenénk el, de mi megyünk boldogan, mert ezt meg tudjuk csinálni, még nem szembesülünk, hogy nem volt hozzánk való, akkor az ellenkező, nem ragozom tovább, biztos, hogy nem csak én küzdök a pontos érkezéssel és a pontos önértékeléssel, hanem mindannyian küzdünk ezzel. Kinek látom magam? És ez a történet azért is jó nekünk, mert ebben a találkozásban, épp úgy, mint Máriáéban, ott van ez is, hogy amikor Jézus közelében vagyok, amikor Isten közel jön hozzám, akkor ez a kérdés is fölfakad bennem, mert ez egy valódi találkozás. Nem csak az a kérdés, hogy ő ki, hanem mindig kérdés az, hogy és én ki vagyok. És ez a két kérdés nem steril válaszokat igényel, hogy így lerakom egyik választ, meg lerakom a másik választ. Ez a kettő egymással beszélget. Aki magát megalázza, fölmagasztaltatik. Aki fölmagasztalja magát, megaláztatik. Ez történik mind a két idézett evangéliumi részben. A farizeusok. Hát ők felülről látják magukat. A vezető ember hívja meg Jézust, és olyan csapat van körülötte, aki méltó a vezetőhöz, a zsinagóga vezetőjéhez. Szóval nagyon illusztris, nagyon méltósággal teli, nagyon kiválogatott csapat van együtt. És azt látjuk, hogy hogyan történik ez, hogy Jézus előtt igazán látja az ember magát, és ő rá is rácsodálkozik. Egyrészt ott látjuk, hogy Jézus egy asztalhoz ül velük. És ez úgy látszólag nem egy nagy dolog, de valójában nagy dolog. Mert az Isten nem távol van valahol valami elérhetetlen helyen, hanem részese a hétköznapi életnek. Hanem azokban a szükségekben beavatott, amiben mi vagyunk, és ott van, ahol a mi szükségeink vannak. Hogy ő vele lehet találkozni, az nem hosszas zarándok útnak a végső gyümölcse lesz, hanem a hétköznapi életünk, hétköznapi eseményei, a hiányainknak és a bőségeinknek a mindennapi kérdéseiben ő ott van. Fantasztikus, hogy mi így állhatunk Isten elé. Fantasztikus, hogy bármely helyzet lehet olyan helyzet, ahol őt látjuk meg, és magunkat pillantjuk meg az ő jelenlétében. Nagyon nagy dolog, hogy ilyennek ismerjük meg Jézust. A másik ebben a történetben, ami segít, hogy hogyan látja igazán az ember önmagát, és ismeri meg Jézust, az egy, hát, hogy mondjam, az egy idegen elem, nagyon csúnyán fogalmaztam. Valami, ami nem illik oda, és ami ezért ilyen furcsa pályát ad ennek a találkozásnak. Itt az idegen elem egy vízkóros embernek a jelenléte. Egy szép asztal közösség, terített asztal, komoly beszélgetés, vezető emberek, Jézus, nem illik oda ez a vízkóros ember ebbe a történetbe. És nagyon csúnyán mondom, hogy idegen elem, de tele van a Jézussal való találkozások ilyen idegen elemekkel. Simon farizeus házában a bűnös nő egy ilyen idegen elem. A Jézus bevonulás, amikor megy Jeruzsálem felé, akkor Zákeus egy ilyen idegen elem a fáról, még kívül is van a történetben, Jézus beszólítja a történetbe, és hozzá megy be, nála vacsorázik, nála is alszik, fölrobban mindenki. Ezek a furcsa, oda nem illő történetek, amik úgy látszólag elrontják az ünnepet, ezek nagyon sok mindent lepleznek le rólunk, és nagyon sok mindent mutatnak meg Jézusról. Mert hogy mi az Istennel való kapcsolatunkból igyekezünk minden zavaró elemet kizárni. És a betegség egy szép beszélgetésben és egy vacsorában az nem odaillő történet. Mert hogy nem egy vízkóros ember társaságában akartak Jézussal találkozni és beszélgetni ezek a vezetők. És azt hiszem, hogy nem csak ők, hanem mi magunk is, amikor Isten elé állunk, akkor a legszebb ruhánkat vesszük föl, a legszebb arcunkat és maszkunkat öltjük magunkra, hogy mégis oda tudjunk állni Isten elé. És akkor a zavaró dolgok, amit egyébként utánunk dobnak, vagy kiabálnak, vagy indulatok, amik előtörnek belőlünk, azok nem azt akarjuk vinni Isten elé. De hát ezek a zavaró elemek, amik lelepleznek, amik föltárják, hogy mi minden van bennünk, és hogy ő erre hogyan reagál, hogy igazán ismerjük őt. És amit látunk, az, hogy Jézus más. Ő nem takarja el a betegséget a szépen terített asztalnál. Ő középre állítja a betegséget. És nem kétségbe esik, nem részvéttel fordul a betegséghez, hanem úgy, mint ahogy mi nem tudunk, meggyógyítja. És ebben a gyógyításban kapunk egy igaz képet őróla, meg magunkról is. Isten úgy van jelen, úgy akar velünk lenni, azt akarja, hogy úgy ismerjük meg, mint aki azért jön, hogy a betegeket meggyógyítsa, hogy a betegséget eltüntesse, hogy az életet helyreállítsa. És akkor vagyunk jó úton ő felé, ha merjük engedni, az ő kezében, meg a saját szemünkbe, gondolatainkba is, hogy nekem ezzel a betegséggel, fogyatékkal, hiánnyal, küszködéssel, reménytelenséggel kell az Isten elé állnom, és adhatom az ő kezébe. Mert ő az, aki helyre tud állítani, és meg tud gyógyítani. És én az vagyok, aki vihetem hozzá, mert nem kirekeszti, hanem meggyógyítja a betegséget. És ha az ember ebbe a történetbe keresi, hogy mi a méltó ünnep, mi a méltó szombat, mi a méltó úrnapja, hogyan kell igazi ünnepet, igazi közösséget szentelni Jézussal, akkor azt látjuk, hogy nem kizárni kell a csonkabonkákat, a sántákat, a vakokat, nem kirekeszteni kell azt, ami nem épp, ami töredékes. Jól lehet, mi a teljeset szeretnénk odavinni. A szentség nem életidegen, hanem gyógyító. És emellé, a mondat mellé oda kell tegyem még azt is, hogy nem csak, hogy nem életidegen, hanem gyógyító, hanem talán éppen ezért az Isten szentsége, ahogy Jézusban látjuk, az felforgató. Az felforgatja a világunkat. Az nem hagy változás és mozdulat nélkül bennünket. Két olyan alapfeltevés van ebbe a történetbe, ami botrányos. Az egyik az az, hogy az étkezések, különösen az Ószövetségben és a keleti kultúrában, de még mind a mai napig, az étkezések azok határokat jelölnek ki. Annak a határait, hogy ki kivel tartozik össze. És a mózesi törvénykönyvben, Mózes harmadik könyvében nagyon sok étkezési leírás van, hogy teljeset hússal nem szabad együtt főzni, és sorolhatnám a tisztasági és az étkezési előírásokat. Nem higiénés előírások ezek, hanem a határoknak a megszabása és folyamatos gyakorlása, ahányszor csak eszünk, hogy ki vagyok és ki nem vagyok, kivel vagyok egy közösségben és kivel nem vagyok egy közösségben, minden étkezés megerősíti ezt a határt. Ki tartozik egybe, és ki nem tartozik egybe. És Jézus ezt az évszázados begyakorlottságot egyszerűen feje tetejére állítja. A csonkabunkákat, a sántákat, a vakukat, a fogyatékosokat kizárták az Istennel való közösségben. Az ószövetségi törvények nem engedték őket be, nem lehetett fogyatékos ember pap. Nem méltó ez a szentséghez. És ebben a történetben is, az ezután következő történetben is Jézus, menjetek ki az utcére, kényszerítsétek be a sántákat, a vakokat, a csonkabonkákat, jöjjenek az Isten országába. Egyszerűen hihet, mi nem fogjuk föl ennek a radikalitását, hogy azokat várja, hívja be az Isten a maga közösségbe, akiket addig kirekesztettek, akikről addig azt gondolták, hogy az Isten szentségéhez méltatlanok. És Jézus hívja és elfogadja őket, hogy meggyógyítsa. hogy teljessé tegye őket, hogy helyreállítsa az életet. Hihetetlen. Hihetetlen radikális, amit Jézus mond. A másik, az még ezen is túlmegy, és még közelebb van hozzánk. Nem a határok, hogy kivel vagyok egy közösség, nem csak ezt lépje át Jézus, hanem a kölcsönösség elvét is. Amikor arról beszél, hogy kiket hív meg, és kiket ne hív meg. Én nem tudom, testvérek, hogy ti ezt gyakoroljátok-e. Én magam nem, meg kell valljam. Tehát amikor Jézus ezt mondja, ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hív meg, ne is a testvéreidet, a rokonaidat, vagy a gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hát ki éle szerint? Hanem a sántákat, a szegényeket, a nyomorékokat, a vakokat hívjad meg. És boldog leszel, mert nincs miből viszonozzák, te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Az egész társadalom abban a korban és mind a mai napig arra az elvre épül, hogy adok, hogy kapjak. Meghívlak, hogy majd te is adj. És akkor én két ilyen klasszikus mondatot szeretnék idézni. Egy napon talán el sem jön az a nap sohasem, majd én is kérek valami szívességet tőled. Látom, van, aki felismerte ezt a mondatot, ez a keresztapának a mondata akkor, amikor kezet csókol neki a nyitó jelenetben az a kiszolgáltatott ember, aki eddig nem akart az ő közelébe kerülni. Majd egyszer én is kérek, talán soha valamit, de a lekötelezettem vagy. A másik is ismerős lesz. Egyszer majd kérni fogunk öntől valamit, Pelikán elvtárs. Ugyanez. Bármelyik gazdasági rendszert mondom, ugyanez az lekötelezetti viszony, szívességet teszek neked, hogy majd te is szívességet tegyél nekem. Kiket hív meg az ember? Hát azokat, akikkel dolga van. Nem csak akikkel összesodródott, hanem akikkel dolga van, akikkel kapcsolatot épít, akik adok, hogy majd te is adj nekem. És Jézus azt mondja, hogy ne így csináld. De miről beszél Jézus? Hát összeomlik az egész világ, ha ezt az elvet kivesszük belőle. Mi történik akkor? Eltűnik a különbség a szegény és a gazdag között, a tehetséges és a tehetetlen között. Hát akkor hogy fog működni? Hogy Jézus mégis ezt mondhatja, annak az alapja, az utolsó szóból derül ki, majd az igazak feltámadás, akkor van egy másfajta rend ebben a világban, az Istennek a rendje, melyik nem olyan, mint az embereknek a rendje. És Jézus tulajdonképpen azt mondja, hogy ti fordítva ültök a lovon, azt hiszitek, hogy bebiztosítjátok magatokat, azt hiszitek, hogy jó úton jártok, és előrébb is akartok jutni, de valójában nem értitek és nem ismeritek Istent. Mert Istenről is azt gondoljátok, hogy ugyanígy kell hozzá viszonyulni, hogy én adok, és majd te is adsz. Én szívességet teszek neked, és akkor majd én is kérhetek tőled szívességet. És te a legfőbb patrónus vagy, te a legfőbb jótevő vagy. De hát nekem is kell ahhoz tennem, hogy majd utána kérhessek tőled valamit. És kér tőlem bármit, és akkor én megteszem, és majd akkor én is kérhetek tőled. Én azt hiszem, hogy nincs olyan köztünk se, akiben ez a mozdulat ne lenne ott, ez a reflex ne lenne ott, hogy valamit jóvá kell tennem, hogy valamitvel le kell nyűgözzem Istent, valamit adnom kell, hogy majd kérhessek is. Hát milyen alapon állok én ő elé, hogy kérjek bármit is, hát valamit kell adnom. Jézus azt mondja, hogy nem. Isten nem a keresztapa, Isten nem a legfőbb főtitkár, elvtárs. Isten az, aki befogadja a csonkabunkákat, a senkiket, hogy valamivé tegye őket, és a valamiket pedig megszégyeníti, hogy kiderüljön róluk, hogy ők semmik. Aki magát megalázza, felmagasztaltatik, aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Mária ugyanerről énekel. Nem arról az oldalról, ahol a farizeusok vannak, hanem a másik oldalról. Arról énekel, a farizeusok elnémulnak. Nincs mit mondani. Élhetetlen, érthetetlen, megalázó, amit Jézus mond. Mária pedig imádságba, magasztalásba tör ki, és ezt meg kell osztani mindenkivel, vagy legalábbis valakivel. Mert én engem a senkit, Isten olyan nagy dologra választott ki. Velem a méltatlannal Isten olyan dolgot tesz, amit föl nem lehet fogni, hogy miért pont én, nincs rám magyarázat. Ha csak nem az Istennek a kegyelme, hogy senkiket fölemeli. És olyan dolgokat mutat, és enged megélni nekik, amit a valakik soha el nem érnek. Jézus úgy teszi ezt a felforgató tevékenységét, hogy nem szégyenít meg. Ez nagyon különös, hogy ebben a történetben elnémulnak a valakik, megszégyenülnek, és mégsem szégyeníti meg őket. Hogyan csinálja ezt? Pedig ott van ez, hogy az egész történetben ott van ez, hogy szégyen, ha nem tudod viszonozni, szégyen, hogyha nem viszonozod, szégyen, hogy kikkel mutatkozol egy társaságban. Végig ott van a társadalomnak ez a megszégyenítése, a megbélyegzése, a lenézése, a megvetése, ami iszonyú erővel hat és formál életeket, kapcsolatokat. Jézus hogy csinálja ezt, hogy nem szégyenít meg, de megszégyenülnek? De megalázkodnak, akik magukat felmagasztalták. Én azt látom, testvérek, hogy ő azzal szégyenít meg, hogy ad. Azzal szégyenít meg, hogy ő jó. Azzal szégyenít meg, hogy ő igaz. Azzal szégyenít meg, hogy ő szeret. És mikor rácsodálkozunk arra, hogy milyen az Isten, akkor megszégyenülünk, hogy én kis hitű voltam. Én azt hittem magamról, hogy szeretek, de hát ő hozzá képest... Ez csak önzés volt. Én azt hittem magam, hogy már valamit elértem, de most látom, hogy semmi, csak megcsaltam önmagamat. Becsaptam magamat. Megtörténik ez az átértékelés, anélkül, hogy Jézus megszégyenítene, de mert ő jó, mert ő ad, mert ő egy olyan helyzetbe is belemegy, ahol őt meg akarják alázni, meg akarják figyelni, ahol azért jegyzetelnek, hogy ürügyet gyűjtsenek az ő elítélésére. Ő ott is ad, ott is hív, ott is szeret. És amikor az ember ezzel találkozik, hogy hát ilyen az Isten, akkor összeomlunk. Én nem tudom a lépést tartani vele, én nem tudom befogadni, én nem tudom követni. Ő úgy ad, hogy nem kér cserébe semmit, és ez kiborító. Ez kiborító. Persze, azért azt várja, hogy ahogy ő fordult felénk, azzal a szeretettel fordulunk mi is ő felé. És a kiborulásunk akkor visz jó irányba bennünket, hogyha merünk, mint Mária énekelni arról a csodáról, hogy Isten a senkiket fölemeli. Ha merjük megvallani a másik előtt is, hogy az Isten mit tett velem, mert én méltatlan vagyok, mert én alkalmatlan vagyok, mert én tehetetlen vagyok, mert én hamis vagyok. És az Isten mégis mit tesz velem? Az úrvacsorai közösségbe készülünk. Szeretnék veled lenni, szeretnék nálad jönni. Ki ő és ki vagy te? És testvérek, hívlak benneteket, akár alulértékeljük magunkat, akár túlbecsüljük magunkat, akár többnek gondoljuk magunkat, akár kevesebbnek gondoljuk magunkat. Hívlak benneteket, hogy gyertek, jöjjünk együtt az Úr asztalához. Hogy a velő való közösségben megigazuljunk. Hogy felöltöztessen bennünket abba az igazságba, amely egyedül az övé. Hogy jöhetek a nagy képűségemmel, az önteltségemmel, és az ő szeretete majd térdre kényszerít. És jöhetek a hitetlenségemmel, a lehetetlenségemmel, hogy nem tudok menni azon az úton, és majd fölemel és felöltöztet. Hogy ki ő és kik vagyunk mi, azt az Úr asztalánál tapasztaljuk meg. És hogy hogyan tekintünk egymásra és arra a közösségre, amiben készülünk, abban is segít ez az ige. Lehet, hogy megtiszteltetés, hogy én is itt lehetek, ővelük együtt úrvacsorázhatok. Lehet, hogy ezek a gondolatok azok, amik bennünk vannak, vagy én ővelük nem vagyok méltó, hogy velük együtt részesedjek ebben. Ezek a gondolatok is megkísértenek bennünket. Olyan jó látni, hogy Jézus a csonkabunkákat, a vakokat, a sántákat ugyanúgy hívja és várja, mint a farizeusokat, mind a kettővel leül. Nem az a kérdés, hogy kik méltók a társaságomra, hogy kiknek a társaságára vagyok én méltó, hanem az, hogy ő akar adni, és ő tesz bennünket egyé, egy közösségé. Kétféle élethelyzet a farizeusoké és Máriáé. Az egyik elnémul, a másik imádságra és dalra fakad. Testvérek, az utóbbira hívlak benneteket, mert irgalmas, könyörülő és szerető a mi Urunk, és felforgatja ezt a világot, és átformál bennünket. Legyen így. Amen. Csendben feleljünk mindarra, amit Isten mondott nekünk most. Urunk Jézus, vannak olyan csendek, amikor megszégyenülten hallgatunk, mert nem tudunk mit felelni. Mert a Te jelenlétbe szembesülünk a bennünk levő hitetlenséggel, vagy éppen gőggel. És köszönjük, hogy Te megszólalsz és hívsz bennünket. Hogy amikor előtted megszégyenülünk, te nem megalázol, hanem irgalmazni akarsz nekünk, változtatni, formálni minket, megtisztítani, megigazítani. Kérjük, hogy ne hagyd ki minket. Kérjük, hogy legyen élő és valódi a veled való találkozásunk most is. Az imádságban, az ige hallgatásában, befogadásában, annak megértésében, és majd az úrvacsorai közösségben is. És köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád, és hogy adtál vágyat nekünk hozzád jönni, mint a gyermekek kíváncsian, vagy megfáradtan, vagy összekuszálódva, és bizonytalanul, mindegy. Köszönjük, hogy te nem vetsz el, nem utasítasz el. Köszönjük, hogy hagyod magad megpróbálni, és köszönjük, hogy a botrányt is vállalod, hogy az utolsóket is magadhoz fogadod, és magadhoz öleled. Urunk, csodálunk téged, és szeretnénk Máriával együtt téged magasztalni. Köszönjük, ha megalázol. Köszönjük, mert föl is emelsz. Köszönjük, hogy fölszabadítasz, nem magunk dicsőségének hajszolására, nem az önérzetünknek az érvényesítésére, a jogosságainknak a megkövetelésére, hanem a kegyelmed magasztalására. Itt vagyunk, Urunk, tölts meg bennünket, kérünk, a tőled való élettel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.